Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Palásti Károly. Mai beszélgető társam Balog Lajos középiskolai tanár, nyelvész, a másik Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium angol-magyar szakos tanára, akit a kulturális kormányzat kitüntetésben részesített, hiszen az Anyanyelv Ápolók Szövetsége pályázatán országos második helyezést ért el a közelmúltban. Köszöntelek itt a Halas Rádióban.
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Lajos, a hallgatók ugyan nem tudják, de mi körülbelül fél évszázada ismerjük egymást, általános iskolás korunk óta, úgyhogy tegeződni fogunk. Januárban ilyenkor többet gondolunk a magyar kultúrára és a nyelvünkre is, ezért választottam egy nyelvészt, egy kiskolási nyelvészt, egy közöttünk élő középiskolai tanárt. Melyik településről származol?
Halason Gyütmönt vagyok, én Majsáról, a szomszédvárból származom, ott jártam általános iskolába. Ugyan középiskolától már halasi is vagyok, mert itt jártam a Tekóban, viszont Majsával a kapcsolatom megmaradt azóta is. Van olyan majsai tanárkollega, akivel együtt túrázgatunk hol gyalog, hol kerékpárral elég gyakran.
Tehát ugyanabban az iskolában dolgozol most, ahol középiskolás voltál. Kik voltak azok a tanárok, akik megvártak téged, amikor a Tekóba kerültél?
Volt a régi tanárom például Szabóné Marika. Volt egy olyan eset, olyan időszak, amikor ott volt egy volt tanárom is, volt tanítványom is, Halmágyiné Nicsődetti, mint volt tanítványom. Tehát ővel találkoztam, és Klein Imre, aki annak idején az osztályfőnököm volt, első osztálya voltunk, akkor ő már igazgató volt, mikor visszakerültem. Leginkább ők szakmai tanárok közül akkor még néha Gergely tanáról bebejárogatott, aki nekem tanított gépelemek tantárgyat. Tehát velük találkozhattam valóban már kollégaként is.
Milyen volt az akkori tekós élet, hiszen egy szakközépiskolából magyar szakra menni, az úgy gondolom, hogy sok-sok plusz munkával járhatott úgy a tanárod, mint részedről.
Ez valóban egy elég nagy kihívás volt. Elég csak arra gondolni, hogy akkoriban még az érettségi követelmény is alacsonyabb volt a szakközépiskolában, mint a gimnáziumban, tehát mást tanultunk, más tankönyvekből, máshogy érettségiztünk. Tehát nagy munkába került valóban, vagy behozom a lemaradásomat a gimnazistákhoz képest.
A Juhász Gyula tanárképző főiskolára kerültél, magyar-orosz szakra. Innen milyen emlékeid maradtak?
A kezdeti nagy küzdelem valóban, behozom a lemaradásomat, de aztán egyre jobban sikerült beépülnöm, és nagyon kellemes emlékeim vannak a főiskoláról, főiskolai élményekről, tanárokról is. Tehát pozitív volt mindenképpen a váltás.
Hogy dől ez el, hogy valaki jár egy magyar-orosz szakra, és akkor a magyar szakasz tulajdonképpen két szak, hogy egyszer csak a nyelvészet iránt kezd érdeklődni?
Ez talán már egész fiatal koromtól így volt, hogy ez érdekelt jobban a nyelvészet. Nem beszélve arról, hogy ha idegen nyelv is van mellette, mint az orosz, az meg főképp erősíti ezt, mert nyilván ott is a nyelvészet a lényeg benne. És ott, ha az ember már párhuzamba lát két nyelvet, akkor sok mindenre rájön, amit különben talán nem is venne észre.
Az ambíció, nem álltál meg a főiskola elvégzése után sem, hanem egyetemre kerültél. Melyik egyetemre?
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemet végeztem el, itt végeztem el a kiegészítő szakot, hogy középiskolás tanárdiplomám legyen, tehát Debrecenben jártam.
Debrecenben ki volt olyan egyetemi tanárod, akire büszke vagy, és akit a szakma is nagyra tartott akkoriban?
Nagyon szerettük Görömbei Andrást, aki nagyon sok mindent publikált és nagy nevet szerzett, különösen a határon túli magyarokkal kapcsolatos dolgokban, de itt említhetném egyébként csoporttársaimat is, akiket ismerhetnek akár a hallgatók is, mert ugyanezt a kiegészítő szakot végezte Farkas Erika, akit a Kossuth Rádióban hallhatunk a Hely című műsorban, vagy Minya Károly nyelvész, aki szintén neves szakember már a nyelvészetben.
Nyelvész nem állt meg az orosz nyelvnél sem, hanem még egy nyelvet megtanultál. Melyik volt ez a nyelv, és mikor végeztél, hol?
Ez természetesen a rendszerváltás következménye volt, mert az orosz, mondhatnám, kifutott alólam a rendszerváltáskor, és ekkor volt lehetőség átképzésre, és valójában nem is bántam, mert mindig is szerettem volna még egy nyelvet tanulni, így kicsit rákényszerítve az angolt választottam, és először egy két éves átképző tanfolyamot végeztem el, majd utána kerültem Szegedre a főiskolára, ahol megszerezhettem az angol nyelvi tanárdiplomát.
Az angol szakon úgy tudom, hogy ott is inkább nyelvészeti diplomamunkát készítettél. Miről írtad a diplomamunkádat?
Shakespeare beszélő neveiről írtam, ami valóban az irodalmon belül is a nyelvészet inkább, mert a nevek választásának motivumait, a fordításokat, főleg a magyar fordításokat tekintettem át.
Ha most azt kérem, hogy mondják két-három olyan Shakespeare beszélő nevet, amit a hallgatók is ismerhetnek, akkor melyik neveket említed?
Hát például mondhatnám Keszeget, ami a Slenderből lett magyarosítva, mind a kettő a fizikai tulajdonságokra, a vékonyságra utal.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Balogh Lajos középiskolai tanárral.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Beszélgető társam Balogh Lajos középiskolai tanár, nyelvész. Eddig arról beszélgettünk, hogy mi történt a pályáján, milyen iskolákat végzett, illetve milyen munkahelyei voltak. A diáknyelv szerintem már akkor is érdekelt, amikor diák voltál. Mire emlékszel vissza, mi volt különleges diákkorodban?
Mostában kezdtem utána nézni a témának alaposabban, ugyanis a következő anyanyelvi pályázat tárgya a diáknyelv lesz. És épp ezért még nem, nincs túl nagy anyagom, de egy-két érdekes megfigyelést már is tehettem. Ilyen volt például a tanárok becenevei. Ahogy visszaemlékszem, diákkoromban főleg tulajdonságokról kapták a beceneveket a tanárok, tehát ilyenek voltak általános iskolában, hogy Szusza, Brumi, Papagáj, középiskolában emlékszem ilyenekre, hogy Golyó, Pocok, Zsebi, Topás. Ma meg a lányaimtól azt hallom, hogy itt is hódít a digitális forradalom, mivel ugye a tanárok gyakran adnak, kérnek feladatot e-mailben, a tanárok e-mail címeiből lesz becenév. Általában a vezetéknév első betűje és a keresztnév általában becézve. Nem akarok most jogokat sérteni, ezért példát máshonnan hozok, mert meglepő módon még a digitális korszak előttről egy főiskolás csoporttársamnak az volt a becenev, hogy hívtuk, hogy Bilu. Ez úgy lett, hogy Barta Ilona volt, tehát Bö Ilu. Tehát hasonlóképpen tessék elképzelni ezt a újfajta becenevet.
Említetted, hogy az e-mail címből lesz becenév. Van-e olyan példád, amelyik elriasztó e-mail cím?
Szokták mondani, viccesen egy humorista is elsütötte, hogy a főgáznál dolgozó kolléganőnek, valakinek, ugyanígy ékezet nélkül ez volt a e-mail címe.
Nagyon jó. Van-e különbség a mi diákkorunk, meg a mostani diákok nyelve között olyan értelemben, hogy humorosabbak a mai diákok, érzékenyebbek, miben mások?
A megítélésem szerint itt túl nagy változás nincsen, tehát humor akkoriban is megvolt, most is megtalálom. Ami érdekes különben, a kapcsolat a tanárokkal azért mostanában sokkal közvetlenebb, kevésbé távolságtartó, mint a mi időnkben, és ez nyilván nyelvükben is megnyilatkozik sokszor.
Az általános iskola és a TEKO után honvédség. A mi generációnk még volt olyan szerencsés, hogy egy-két évet lehúzott angyalbőrben is. Jánoshalmán voltál katona, és akkor magyar szakra készültél. Én gondolom, hogy tudatosan figyelted az ottani katona nyelvet is. Mi maradt meg belőle?
Hát ha az ember áttekinti a katonai nyelvet, akkor több réteget találhat, mert természetesen először is ott a szakszókincs. Egyik érdekes példa erre, amikor ezred sorakozókor felolvasták a távmondatot, amely néha egy negyed óráig tartott, tehát igazán nem mondat volt, de nagyon jellemző a katonai szakszókincsre, hogy a rövidítések használata, az ügyeletes tiszt az üti, hogyha helyettese, akkor már üti H, PK, vagy rövidítésként az eltáv, mint eltávozás. Azután a következő réteg lehet a szakzsargon, amelyik nem a hivatalos megnevezés, de katonák így mondják egymás között. A ruhadarabok neve a Mikado, Molino, ez valószínűleg a ruházati jegyzékben más néven szerepel, de csak így emlegettük. Vagy ha a ruházatot nézzük, akkor a surranó, ugye az bekerül a köznyelbe is, úgy is értelmezhetjük. És a harmadik réteg lehetne a katonai szleng, az étkezésről nevezetes és emlékezetes, ugye a bivajtej, a gyíkhús, és talán János hamélyegzetesség volt az őrszobának az elnevezése, a fácános, mert ugye eléggé kim volt a kerítés felé már, a fácánok is előfordultak, és érdekes, hogy mondtam, hogy a surranó az a köznyelben is benne van. Nem olyan régen egyik tanítványomtól hallottam, amikor próbáltam, tehát csendesítettem őket, és ő mondta, hogy volt nevetni. Nem tudtam elképzelni, honnan ismerhető, mikor ugye katonai dolog ez, ugye milyen, hogy minden parancsszóra történt, tehát voltak éppen ez azt jelenti a kérdés, hogy nem volt nevetni parancsszó, tehát nem lehetett volna nevetni, de valahonnan ismerte, gondolom, szülőtől vagy rokontól. És a másik, mondtam, hogy minden parancsa történik, a másik, hogy minden engedéllyel, és emlékszem erre az esetre, amikor bejött az egyik ügyeletes katona, és engedélyt kért a éppen foglalkozást adó parancsoktól, hogy kérek engedélyt szétnézni.
Az alsóvárosi általános iskolában kezdted a pályádat, és az akkori diáknyelvről milyen emlékeid maradtak?
Meg kell mondanom, hogy a nézőpont az már egészen más, amikor az ember tanár, és kevésbé találkozik a diáknyelvvel, mert hogy a diákok egymás között használják inkább ezt, de például, ami összefügghet a diáknyelvvel, az ilyen különféle aranyköpéseket, ezt jegyezgettem is, sőt, küldtem is be belőlük időnként, és esetleg egy-kettőből, ilyen tévedésekből tudok idézni. Hogy például Petőfi Sándor édesanyjáról azt mondták, hogy a foglalkozása szovjet felszolgáló lány volt, ez még ugye rendszerváltás előtti, úgymond poén. Rendszerváltás utáni, és már középiskolában hallottam inkább, hogy Akakievics, ugye, aki a köpönyegnek a hőse, foglalkozása fénymásoló volt, illetve Balassi Bálint élettörténetéből hallottam ezt, hogy perbefogták vérmérgezés vágyával.
Csupa szórakozás egy középiskolai tanárnak az élete. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Balogh Lajos középiskolai tanárra.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Mai vendégünk, beszélgető társam Balogh Lajos, középiskolai tanár, a TEKÓ magyar tanára, nyelvész. Eddig arról beszélgettünk, hogy milyen iskolákat végzett, illetve hogy hogyan kísérte végig az életét a diáknyelv és a katonanyelv, majd pedig újra a diáknyelv tanárként. Lajos, én úgy gondolom, hogy egy kicsit humorosabbak vagyunk, mint amikor mi voltunk középiskolások, meg az egész társadalom, a sajtó különösen. A nyelvi humornak milyen fajtáival találkozunk napjainkban?
Nem akarok, és nem is tudnék kapásból egy teljes tudományos klasszifikációt felvázolni, de egy-két típust tudok említeni. Példákat a saját gyűjteményemből mondok rá, illetve ezeket én küldtem be annak idei humorfesztiválra is, valami el is hangzott a rádióban. Tehát egyik jel lehet ilyen típus, amikor a több jelentés az azonos alak humoros, és ezt használja ki a poén. Egy ilyen például, mindig panaszkodtam, hogy a fiamnak nincs tartása. Hát most van gyerektartása. Vagy egy másik ilyen, hogy egyre több a kitett gyerek, a válás ártalmainak kitett. Másik típus lehet a hasonló hangzású szavak. Ugye ezen alapulnak azok a szólások, hogy keveri a szezont a fazonnal, a gizikét a gőzekével. Az én hozzájárulásom ehhez, hogy keveri az ananászt az apanázzal, a podagrát a pedigrével, az anaforrát az amforával. És ide kapcsolható, ahol szintén szerepet játszik a hasonló hangzás, a szóvegyülés. Ennek az ide szolgáló példáimat Timár György nevető lexikonja is inspirálta, hogy például keveset érő kis előadás, a reterátum, vagy hogy nevezik azt, aki eredetiben olvassa Dosztojevszkijt, hát ő a karamazovista. Azután az állandósult kifejezések eltorzítása is elég kedvelt a nyelvi humornál, például, hogy Mucius Zwevola kézgyújtásnyira volt a haláltól.
Jó, azt kérdezem tőled, hogy a publikációidat is, mint hogyha nyelvi humorra fűznéd föl, közel 50 publikációt küldtél el nekem, hogy milyen írásaid jelentek meg, de valójában nem is írásokkal kezdted a nyilvános szereplést, hanem rádióműsorral. Mi volt ez a rádióműsor?
Indultam pályázaton, a Podgyász című rádióműsor hirdetett pályázatot, amelyben az volt a feltétel, hogy magyar településnevekből kellett szöveget szerkeszteni, és ehhez írtam először egy verset településnevekkel, aztán miközben gyűjtöttem el az anyagot, akkor jöttem rá, hogy rengeteg olyan településnév van, amely olyan, mintha valami értelmes szó lenne, valószínűleg etimológiában az is, de mi nem tudjuk már az értelmét, viszont valamilyen szófajhoz hasonlít. És ebből állítottam össze egy halandzsa szöveget, és ez az, ami elhangzott a rádióban, és díjat is kaptam érte.
Ha jól tudom, akkor Balatonfüreden is kaptál díjat, nyelvészeti díjat. Mi történt Balatonfüreden, és hogy akadtál erre a témára?
Ez valójában az Anyanyelvápolók Szövetségének a éves anyanyelvi pályázata volt, ahol külön díjként hirdettek egy ilyet is, hogy amit majd Balaton témában, és ezt díjazta a Balatonfüredi Önkormányzat. Tehát abban az évben, ez a múlt év volt, két pályamunkát készítettem, és az egyik volt ez, amivel a külön díjat nyertem az önkormányzattól, a másikkal pedig a harmadik helyezést értem el.
Nézem itt a publikációs listát, ott az édesanyja nyelvünknek szinte nincs is olyan száma, amelyikben ne írtál volna az utóbbi 20 évben. Én hívószavakat mondok, mit mondanak ezek neked, mint szerzőnek. 1998-ban például egy ilyen szó lepett meg, hogy lotion.
Ez az idegen szavak egyre nagyobb befolyása ihlette, és ami a lotion egy címben szerepel, ez a nagy sikerű Surda sorozatban hangzott el, ahol Firga bácsi meditál azon, hogy azt mondta neki a lánya, hogy a lotion-t hozzon, és mondja lotion, lotion, és nem akar érteni a dolgot. Én ezzel kapcsolatban írtam az Adrian Szabatnak a térhódításáról, és akkor volt saját személyes élményem is ezzel kapcsolatban, mert akkor volt az első lányunk kicsi, és hasfájás ellen levő gyógyszer kellett, aminek a kiejtésén vitatkoztunk a patikus nővel. Én, mint akkor már angolul tudó angol kiejtésre mondtam a grapevine-t, ő meg azt mondta, hogy grapevine az van.
Ha folytathatjuk, akkor az aliteráló agyrémek arzenálja, az aliteráció miért bűn ez?
Ez a sajtónyelvhez kapcsolódó megjegyzésem volt, ahol akkoriban nagy divat volt az, hogy az összes cím aliterált, tehát itt a túlzásba vitt aliteráció a gond, mert nyilván játékosság lehet a címadásban is, de amikor ugyanaz a nyelvi játék vagy nyelvi fogás van mindben, akkor az unalmassá válik.
Pandúrból a legjobb rabló, megfordítottad a szólást.
Ez pedig arra utal, hogy a bűnügyi tudósításokban nagy teret nyer az argó, argó szavak használata, tehát az átver, a szajré, ott viszont nem volna neki helye. Tehát az egy tárgyalagos tudósításnak kellene lenni, és nem átvenni. Ezért értem azt, hogy a Pandorból a legjobb rabló, mert hogy a bűnüldözés átveszi a bűnözőknek a nyelvét ezekben.
Beájulok tőlük, nagyon gyakran használjuk mostanában a be igekötőt. Itt mire hívtad fel a figyelmet ebben az írásodban?
Hát a beájulókkal kapcsolatban egyrészt valóban erre, a beigekötő nagy megterheltségére, a másik pedig ugye a divatszavak, hogy mennyire befolyásolják a nyelvhasználatunkat, hogy amikor valami divattá válik, akkor léptennyomon ezzel lehet találkozni. Bár valamelyik ismert humoristánk mondta, hogy ne haragudjatok a divatra, olyan rövid életű szegény.
Álszinonímák, a szinonímát tudjuk, rokonértelmű szavak. Álszinonímák.
Szintén sajtónyelvi példa az, amikor az újságíró a szinoníma keresésnek a nagy gyötrelmeiben olyan szinonímát talál, amelyik igazából nem is az. Tehát amikor megint bűnügyi tudósításban a tettes egyik pillanatban még baltával, következő már fejszével követte el tettét, ez nyilván nem lehet igaz, mert a balta az nem egyenlő fejszével. Vagy nem olyan régen tévében láttam egy ilyen tudósítást, ahol arról beszéltek, hogy valahol egy kínai nagy tavon hogyan folyik a halászat télen, és mutatták, hogy megy a lovaskocsi a jégen, és azt a lovaskocsit hol szekérnek, hol kocsinak, hol hintónak nevezték, miközben ezek nem ugyanazok azért.
Pár perc múlva folytatjuk a beszélgetést Balogh Lajos nyelvésszel.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Mai vendégünk Balogh Lajos középiskolai tanár, nyelvész, akivel eddig arról beszélgettünk, hogy a pályafutását hogyan kísérte végig a nyelvészet, illetve beszéltünk korunk nyelvi humoráról, a diákok nyelvi humoráról, illetve a félre sikerült nyelvi megoldásainkról is. Amiért ez a beszélgetés zajlik, az az országos második helyezésed, hiszen a teremlabdarúgás nyelvével egy országos pályázaton értél el eredményt. Milyen más témák futottak be erre a pályázatra?
A téma itt a hobbi nyelv volt, épp ezért elég változatos hobbikból születtek munkák, például exlibris gyűjtés, geocaching, amit tudnék idézni, tehát tényleg az élet minden területéről, ami hobbi lehet.
Milyen témával hirdették meg az első helyezést?
Első helyezést a zsűri nem adott ki. Tehát valójában a második helyezésemmel a legjobb eredményt értem el, holt versenyben, mert több második helyezés is volt.
A teremlabdarúgás nyelvéről írtál, úgy nehezen tudom elképzelni, hogy állsz a kapuban is közben jegyzeteled, hogy milyen mondatok hangoznak el, mikor írtad le az anyagot?
Februárban szokták meghirdetni a pályázatot, és augusztus közepéig lehet elküldeni. Épp ezért februártól folyamatosan gyűjtögettem az anyagot, eszembe jutott valami, leírtam, és ezt nyáron sikerült formába önteni.
Nem biztos, hogy minden hallgatónk tudja, mert mondjuk régebben járt középiskolába, hogy mit tekintünk ma a hobbi nyelvnek.
A hobbi nyelvnél tudnám idézni a kiírást. Először is a hobbi meghatározásával kezdődött a kiírás, és rendszerint szabadidőben végzett, nem anyagekért folytatott kedvenc időtöltés, szórakozás, szenvedély, hóbort, korábbi kifejezéssel passzió. És ennek a leírása, róla való beszéd, a hobbi nyelv, és leginkább az azonos hobbit művelők használják, és tudományosan mondva ugye besorolható a csoportnyelvek, vagy úgynevezett szociolektusok körébe.
Ez egy alkalmi foci csapat, amelyik már mondhatjuk azt, hogy 30 éve együtt van. Milyen foglalkozású személyek alkotják ezt a csapatot?
Ez annak idején az Alsóvárosi Általános Iskolában tanárcsapatként indult, de különféle körülmények miatt, hát egyik például a pályának a nemi aránya, vendégjátékos kerültek oda, azon kívül több pályaelhagyó is van, tehát jelenlegi csapatban két tanár, két volt tanár van, meg a hozott, oda került ismerősök. És a helyszín is változott már, amikor megépült a Bibónak a sportcsarnoka, akkor nagyobb helyre, tehát oda tettük át a székhelyünket. Többek között azért is, mert a csapatagok között voltak Bibósok is, hát például te az egyik.
Én átnéztem a szótárod anyagát, amit készítettél, és úgy gondolom, hogy ezt alapvetően két csoportra lehet osztani ezeket a szavakat. Az egyik az, amelyik szerintem Nyíregyházán ugyanígy hangzik el, a másik része, amelyik kifejezetten Kiskuhalasra és erre a csapatra a jellemző. Én arra kérlek, hogy mind a két csoportra mondj példát abból a korpuszból, amit a pályázatodhoz mellékeltél.
Ami általános és minden foci csapatnál jellemző lehet, azok a különféle utasítások, amik elhangoznak közben, és ez nem csak szókincsben jelentkezik, hanem ez kicsit mondattani megközelítésben is fontos lehet, hogy egyszavas, rövid utasítások. Tehát amikor azt kiabálja mondjuk a kapus, hogy emberre, vagy széleden hasonló, tehát amivel rövid utasításokat ad, és ami csak a mi csapatunkra jellemző, ilyet főleg a mondatok körében tudok mondani, mert ilyeneket is írtam bele, ami akár egy-egy személyhez köthető, hogy bizonyos szituációkban szinte közhelyszerűen ugyanazt szokta mondani, tehát amikor elrurantja a labdát jóval a kapu fölé, és utána közül, hogy bocs fiúk, de jól esett, vagy meccs végén azok a kicsit ironikus megjegyzések, hogy fő, hogy nem sérültünk meg, vagy az az megállapítás, hogy tovább jutottunk, azaz jövő héten a következő fordulóban megint játszhatunk.
Nézzük meg azokat a szavakat, amelyek általánosak lehetnek, akár a kapu, vagy a labda, vagy a játékos elnevezésére.
Hát a kapura szokták emlegetni, ugye a ketrecet például, a labdára a bogyó, a bőr, a zsugat, tehát több megnevezés is található rá. A játékosok közül ilyen hobbi jellegű teremfociban nem nagyon vannak posztok, tehát itt ilyenek nem olyan találhatók, mint ami a nagypályáson, és főleg régen az idegen megnevezések a back vagy a söprögető meg hasonlók, tehát ez annyira nem jellemző.
A hobbi nyelvekben is nagyon fontos az, hogy jó lesen ezeket a szavakat kimondani, meg elolvasni. Melyik a kedvenced ebből a szószedetből?
Nagyon képszerűek a különféle cseleknek az elnevezései, tehát az esernyő csel, a bicikli csel, tehát nagyon elképzelhető másnak is, aki nem nagyon ért a focihoz, annak is.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Balogh Lajos nyelvésszel, középiskolai tanárral.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Mai beszélgető társam Balogh Lajos középiskolai tanár, nyelvész. Eddig arról beszélgettünk, hogy mit jelentett a magyar nyelv a pályája során, illetve áttekintettük a második helyezett pályázatának a szókincsét. Jelenleg milyen téma összeállításán dolgozol?
A következő anyanyelvi pályázat témája a diáknyelv lesz, tehát erre gyűjtök anyagot, és ma nyáron kell megírnom.
Mindig aktuálisan egy pályázatra, vagy csak úgy, amikor valami megtetszik, akkor ezt 8-10 féle dobozban gyűjtött, hogy jó lesz az még valamire?
Igen, több témában van gyűjteményem, tehát valóban más témák is foglalkozhatnak, sajnos az idővel állok Adilában, tehát megírni nem sok mindent van időm, de legutóbb például a viccek, illetve a sajtóban elrontott viccekről írtam egy összeállítást, ami szintén régi sajtógyűjteményemből kerestem anyagot, és ez valószínűleg el is fog hangozni majd a rádióban.
Hol tájékozódsz pályázatokról?
A többes számot túlzásnak érzem, mert sajnos nem nagyon vagyok idővel úgymond eleresztve, hogy sok pályázatot írjak, viszont ez az anyanyelvi pályázat az Édes Anyanyelvünk című lapban jelenik meg, amelyik nekem úgymond illetménylapként jár, ugyanis tagja vagyok az Anyanyelvápolók Szövetségének.
Én téged halasi nyelvészként neveztelek meg a felvezetőben. Milyen a kapcsolatod az országosan ismert nyelvészekkel?
Már nagyon régóta küldözgetek nekik anyagot, főleg sajtóhibagyűjteményt küldtem annak idején Grécsi Lászlónak is, mostanában Balázs Gézának, és a műsoraikban ez el is szokott hangozni.
Mennyire építenek egy vidéki magyar tanárnak az anyagaira?
Ebből a példából, hogy valóban elhangoznak például elég gyakran saját gyűjtéseim, észrevételeim, ebből azt láttam, hogy igen, és ezen kívül is, amikor hallgatom a műsort, nagyon sok egyéb vidéki cikkíró is megjelenik bennük.
tanárembernek fontos, hogy ő sikeres legyen, de a tanár az mindig arra is gondol, hogy a diákjai azok legyenek. A diákjaiddal milyen pályázaton dolgozol? Milyen műhely munka folyik a Tekóban?
Évek óta indulok csapattal a Tolsztoj Társaság és a Lakitelek Névfőiskolától meghirdetett orosz műveltségi versenyen a klasszikusok, orosz klasszikusok nyomában címűn, és kétszer már sikerült az országos döntőbe is bejutnunk Lakitelekre, tehát ezt várom már a februári kiírást, és szervezem a csapatot, és ezen dolgozunk majd.
És van neked egy havi jelentés nevű műfajod, amit szerintem Balog Lajos talált ki, és most már második kiskunhalasi iskolában is olvasgathatják. Mi ez, és hogyan készül?
Először az Alsóvárosi Általános Iskolában kezdtem ezt, mikor ott tanítottam, hogy fölírogattam, följegyzetelgettem az érdekes, humoros elszólásokat a tanáriban, a diákok elszólásait, és ezt havonta megírtam és közkézre adtam, és amikor átkerültem a Tekóba, ott is pár év megmelegedés után ott is elkezdtem, és Tanári Életképek címmel ott is mostanra havonta megjelenik.
És ezt hogy csinálod, hogy tantestület értekezleten felolvasod, vagy kirakod a fali újságra, és mindenki olvasgathatja?
Kikerül a fali újságra mindig, és már számon kérik rajtam, hogyha nincs ott már a hónap legelején az előző havi.
Lesz ebből valamilyen gyűjtemény?
Én gyűjtöm őket, tehát ha igény van rá. Volt viszont olyan, hogy kolléganő nyugdíjba ment, és mindig szerette olvasgatni, és azt találták ki a szaktársai, hogy ebből csináltak egy összeállítást, ezt kapta búcsójándéknak.
Tanár úr, 10 év múlva boldog lennék, ha hogyan fejezed be ezt a mondatot?
Ha kiszámolgatom, 10 év múlva annak fogok örülni, és akkor leszek boldog, hogyha szabad, kötöttségektől mentes, egészséges nyugdíjasként, időkorlátok nélkül hódolhatok a kefteléseimnek. Hát ami között természetesen ott van nyelvészkedés, természetjárás, kertészkedés, fotózás.
Arra kérlek még búcsúzóul, hogy ajánlj anyanyelvi műsorokat hallgatóinknak, amit más adókon hallgathatnak, vagy televízió műsort.
Ami rendszeresen jelentkezik, ez Balázs Géza műsora, amely most novembertől már Édes Anyanyelvünk címen megy, korábban a Tetternél Szavak volt. Ez napi 5 percet jelent 19:25-től, tehát ezt érdemes hallgatni különféle témákból. Ez az, ami általában rendszeresen található.
Televízióban van valami olyan nyelvi műsor jelenleg?
Nem tudok róla. Régebben volt, kezdve ott a Grécsi Lászlónak az Állj meg egy szóra műsora. Később a Duna TV-n volt egy-két nyelvőrző és hasonló műsor, most már maximum ismétléseket szoktam látni ilyen témában.
Maradva menjünknek a rádió, megköszönöm a mai beszélgetést Balog Lajos középiskolai tanárnak, kiskunhalasi nyelvésznek, és elköszönök kedves hallgatóinktól.
Viszont hallásra én is, és remélem, hogy élvezték a műsoromat.
Riportunkat elérhetik az interneten is a Halas Rádió hangalbumán, a mikrofonnál Palásti Károlyt hallották.